Egyre több olyan nis szegmensbe tartozó fintech céget látunk, akik jól behatárolható kisebbségeket céloznak meg, és színvonalas pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak a számukra. Ezek a cégek valószínűleg soha nem lesznek unikornisok. Ez mit is jelent pontosan, Dani?
A vállalat értéke 1 milliárd dollárt, hogyha valaki unikornis, de ezek nyilvánvalóan nem fogják ezt elérni.
Szóval visszatérve, egy-egy olyan közösségnek nyújtanak nagy szolgálatot, akik nem biztos, hogy rendelkeznének megfelelő pénzügyi háttérrel, banki háttérrel, őket célozza meg a fintech világa, és most át is adom a szót, és helyez minket kérlek képbe, hogy mit is jelent ez pontosan.
A szemfüles hallgatók azok észrevehették már, hogy most az ESG, ESG-nek a betűin keresztül megyünk át. Volt 2 adásunk zöld pénzügyi témákban.
Így van, az 5-ös és a 10-es szegmenseket vettük át.
Igen, és a női fintech megoldásokról szóló adásunkkal beléptünk az S betű, az S betű szós vagy társadalmi kategóriába is a fintech megoldások terén, és a nis pénzügyi szolgáltatók, a nis fintech cégek azok pont nagyon gyakran megtalálják azokat a marginalizált rétegeket, akiket nem szolgálnak ki megfelelően a hagyományos szolgáltatók. Manapság már nem kor, foglalkozás, bőrszín, vallás és akár szexuális orientáció alapján is találhatunk digitális pénzügyi szolgáltatókat a nemzetközi szintéren. Mondhatok is pár példát, hogy könnyebb legyen kontextusba helyezni.
Igen, igen, nézzünk néhány országot és néhány kisebbséget, akiknek ajánlanak szolgáltatásokat.
Ugye a legutóbbi adásban beszéltünk a Lucy-ról és a Lily-ről, 2 neobankról, amelyik nőkről kapta a nevét, ezért nem meglepő, hogy nőket szolgálnak ki, igyekeznek számukra személyre szabott lehetőségeket biztosítani a pénzügyek intézésére. A Copper, a GoHenry és a Greenlight a gyermekeket tanítja a felelősségteljes pénzkezelésre, szülők által felügyelt zsebpénzkártyákkal. Itt ugye a gyerek megkapja a szabadságot, hogy költhessen úgy, ahogy szeretne, a szülő pedig biztonságban tudhat minden tranzakciót, mindent felügyelhet. Van, amikor foglalkozás alapján targetálnak a neobankok embereket. Ott van például a Cure, ami egészségügyi dolgozókat targetál, ott van az Athlete Plus, ami sportolóknak kínál pénzügyi szolgáltatásokat, valamint a NERV, ami az újvonalas tartalomgyártóknak próbál otthont biztosítani a pénzügyi szektorban. Az Egyesült Államokban számos etnikai kisebbség is megtalálhatja a számításait. Ott van például a McAfee vagy a Greenwood, amelyek az afroamerikai és a latinamerikai származású ügyfeleket próbálják egyenlő helyzetbe hozni egyéb társaikkal. Mellettük pedig ott van még a Cheese is, amelyik ázsiai gyökerekkel rendelkező ügyfélbázist épít. Gondolhatunk itt távol-keleti első vagy másodgenerációs bevándorlókra. Vannak vallásalapú neobankok is. Ugye nyugaton legtöbb bank az keresztény értékekkel kompatibilisen kínál szolgáltatásokat, de például sokan nem tudhatják, hogy az iszlámban, a vallásban van építve számos olyan előírás, amelyeknek a pénzügyekben is meg kell felelni. Az ilyen esetekben az insa, a nia meg a risk nyújthat segítséget, valamint a szexuális orientáció kapcsán az LMBTQ plusz közösséget is kiszolgálja a Daylight vagy a Pride Bank számukra releváns kommunikációval.
Szeretnék PC-n fogalmazni, mitől bankol más, hogyan egy egyéb szexuális orientáltságú ember, mint mondjuk egy másik. Szóval nem nagyon értem például ezt az LMBTQ féle fintech megoldást.
Nagyon jó kérdés, és egyébként fontos is, tehát, hogy sokunkban megfogalmazódhat ez a kérdés, és abban teljesen igazad van, hogy a nagyon alapvető pénzügyi szükségletei az embereknek, azok ugyanazok. Szeretnénk megtakarítani, szeretnénk stabil pénzügyi hátteret, szeretnénk hitelhez jutni, hogyha éppen hitelre van szükségünk.
És ennek érted semmi köze nincs ahhoz, hogy ki milyen orientáltságú.
Persze, és ez itt teljesen igaz is, viszont ezek a pénzügyi szolgáltatók különféle módokon próbálják megszólítani az embereket, és mondjuk vallási irányban van olyan, hogy nem lehet kamatot fizetni, be kell adni bevételnek egy részét közösségi célokra, ez egy vallási előírás mondjuk. Ezeket pénzügyileg be lehet programozni mondjuk egy neobankba, de legtöbbször arról van szó, hogy a kisebbségeket számukra megfelelő csatornákon keresztül, számukra megfelelő kommunikációval próbálják kisegíteni ezek a neobankok, és közösségeket építenek, tehát a pénzügyeken kívül vannak bankoláson túli foglalkozások, események, továbbképzések, amelyekben az élet több területén próbálják őket felzárkóztatni. De alapvetően igazad van, a neobanki világ megerősödése és elterjedése az elhozott egy olyan erős szegmentációs lehetőséget, amit a marketingben már nagyon régóta látunk. Gondolhatunk itt, nem tudom, például férfi meg női fogkrémre. Semmi értelme nincs annak igazából, hogy ezeket szétválasszuk, de mégis bizonyos esetekben, bizonyos termékek cégeknél. Marketing az különböző célcsoportokra lőve próbálja kommunikálni azt, hogy egy bizonyos termék ez tökéletes ennek az adott célcsoportnak. Ez a szegmentációs logika, azzal, hogy könnyebb már neobankot építeni, könnyebb digitális pénzügyi szolgáltatót építeni, a bankszektorba, a pénzügyi szektorba is megérkezett, és ezért láthatjuk azt, hogy ilyen erősen, vagy nagyon jól behatárolt célcsoportokra lövő cégeket találhatunk meg már a piacon.
De ezeket a kényes kérdéseket hogyan tudják leellenőrizni?
Alapvetően nehezen. Tehát, hogyha valaki megtalál egy ilyen szolgáltatót, és ugye regisztrál, akkor lényegében el van várva, hogy akkor ez számára releváns szolgáltatás legyen. Kamatfizetésnél is inkább azon van a hangsúly, hogy az adott ügyfélnek nem fizet senki mondjuk kamatot, hogyha az ő pénzéből talán hiteleznek, de ezt más módokon megoldják úgy, hogy tudják egymást támogatni, tudjanak kölcsönöket adni. De igen, alapvetően nincsenek is olyan óriási előnyök, amelyeket így ki lehetne játszani vagy kihasználni.
Nagy-Britanniában van egy olyan szolgáltatás, ami kifejezetten Alzheimer-korban szenvedőknek
valóban
kínál megoldásokat.
Valóban, a különböző korlátozottsággal vagy betegséggel élők számára is nyújt különböző szolgáltatásokat a fintech szektor. Akikről te beszéltél, az a Sipstar lenne, ők Alzheimer kórosoknak kínálnak pénzügyi szolgáltatásokat. Alapvető szolgáltatási körüknek a legfőbb eleme egy bankszámla, valamint egy bankkártya, amihez még társkártya is igényelhető. A lényeg az egésznek, ezt a vállalkozást egyébként egy olyan nő kezdte el, akinek az édesanyja is Alzheimer korban szenved vagy szenvedett, és ő maga is átélte, hogy milyen nehézségekkel jár ez. Az Alzheimer kórosok azok fogékonyak arra, hogy elfelejtsék, hol tartanak a pénzügyeik, sokkal könnyebben válnak pénzügyi csalások áldozataival, megtörténhet, hogy elmennek egy nap az ATM-hez pénzt kivenni, elfelejtik és újra elmennek. Könnyen elveszhetik ezt a pénzt, szóval számos biztonsági kontrollt be kell építeni. És a Sipstarnál pont az a jó, hogy ápoló és beteg egyaránt hozzáférhet a bankszámlához és a pénzhez, viszont az ápolók vagy hozzátartozók például nem muszáj ápolónak lennie, kontrollokat állíthatnak be, adott nap mennyi pénzt vehet ki mondjuk az ügyfél, mennyit költhet, milyen helyeken költhet, és közben a beteg, az Alzheimer korban szenvedő, nem veszti el teljesen az autonómiáját, ugyanúgy valamilyen szinten szabad lesz, nem kell mindig mellette lenni valakinek, hogyha megfelelő állapotban természetesen, így elmehet mondjuk boltba vásárolni, és sok idősebb embernek egy jelentős része, vagy egy kiemelkedő része a napjának az, hogyha elmehet a szokásos helyeire, kommunikálhat az emberekkel, akik neki fontosak, és ezt nem is szabad elvenni tőlük.
Ez például egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, társadalmi előnyökkel járó fintech megoldás.
Abszolút. Amerikában pedig ott van egy másik szolgáltató, a Silverbills. Ők a mindennapi költekezés helyett inkább a havonta esedékes számlabefizetéseknél segítenek, tehát ott automatizmusok segítik azt, hogy biztosítva legyen az időbeli fizetés egy számlánál, ugye egy Alzheimer kóros könnyen elfelejthető, hogy mikor kell befizetni valamit. Van automatikus hibaészlelés, hogyha nem megfelelő emberhez megy el, vagy nem megfelelő összeg. Emellett felügyeli az alkalmazás és kiszűri a csalárnak, vagy indokolatlannak tűnő számlákat is. Tehát így is van egy hozzáadott biztonsági réteg, amivel támogatni lehet a betegeket.
Ha már a betegeknél tartunk, ezt nem tudom igazából jól értelmezni, mert hogy az Egyesült Államokban van kifejezetten fogorvosoknak és fogorvostan hallgatóknak fintech megoldás.
Igen, tehát itt kicsit vissza tudunk utalni itt az adás elején elhangzott nis szolgáltatókra, foglalkozás kapcsán.
Miért éppen a fogorvosok? Nem értem.
Hát jellemzően ilyenkor egy fogorvos hátterű ember létesít egy ilyen bankot, és akkor megpróbál.
Ja, értem.
Megpróbálja úgy is pozícionálni magát, hogyha te fogorvos vagy, akkor itt van a te helyed, hogyha bankolni szeretnél, de közben ilyen diákhitelekkel, meg hasonló témákkal is segítenek.
Pont. Szia, uram, tudod.
Igen. Igen.
Jó, nem akarjuk elviccelni természetesen.
De természetesen vannak ilyenek is, és mondjuk említettük a sportolókat is, sokan azt gondolhatják, hogy sportoló sokat keres, költse arra, amire akarja, de gyakran egy limitált karrierútú, karrierhosszúságú sportolónak az kell, hogy valaki már az útjának az elején rendbe fogja, és ne engedje, hogy olyan dolgokra költse a pénzét, amikre nem kellene, gondoljon a jövőjére is, és adott esetben megalapozza azt. A korlátozottsággal élők világában egyébként más megoldások is találhatóak. Ott van például a Mastercard Touch Card, egy olyan bankkártya megoldás, amelynek oldalán apró, de jól érzékelhető bevágások találhatók. Ezek segítik a vakokat és látássérülteket abban, hogy mindig könnyen azonosíthassák az éppen használni kívánt kártyájukat. Tehát lehet ez debitkártya, hitelkártya, vagy mondjuk prepaid kártya. Mindezt azért is tartották fontosnak, mert a világon 2,2 milliárd ember él valamilyen látássérüléssel, vagy sérültséggel. A bankok azonban eddig kevéssé vették ezt figyelembe, ugyanis nehéz megfelelő jó szolgáltatást kínálniuk. Gyakran nem is tudják, hogy hol kezdjék ezt az egészet. De hogyha mondjuk pont a látássérülteknél maradunk még, akkor említhetnénk a Westpac-et, amelyik pont, hogy megtalálta azt, hogy hogyan tudna segíteni. Verifonna Ausztráliában látás, hallás és mozgássérült vásárlók számára fejlesztett ki egy fizetési terminált, ugye ez az a készülék, amihez érintve vagy amibe bedugva tudunk bankkártyával fizetni. Az országban gyakran előfordul, hogy a különböző korlátozottsággal élők nem tudnak önállóan fizetni, és olykor még a PIN kódjukat is meg kell adniuk a bolti dolgozóknak. Uh-huh. Ez ugye itt Európában, Magyarországon elképzelhető, lehetetlennek tűnik, de ha néztünk már amerikai filmeket, sorozatokat, akkor ott gyakran láthatjuk, hogy egy étteremben csak úgy odaadják a kártyájukat az ott dolgozónak, aki később visszajön a számlával, nyugtával együtt. Tehát Ausztráliában fokozott veszélynek voltak kitéve a különböző korlátozottsággal élők, de ez a terminál a Westpac-tól és a Verifontól. Ez három egyedi üzemmóddal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy mégiscsak a vásárló, a fizető az részese maradjon a vásárlási folyamatnak. A támogató üzemmód a színkontraszt átállítást, kijelző nagyítást és hangalapú súgó funkciókat biztosít. A hozzáférhetőségi üzemmód teljesen hangalapon támogatja a képernyőn való eligazodást, és végül az oktató üzemmód az eladót és a vásárlót is közösen lépésről lépésre segíti a képernyőn való eligazodásban. Tehát ott van egy teljesen komplett készülék, amely segít mind vásárlónak, mind eladónak abban, hogy egy közös inkluzív fizetési élmény alakuljon ki.
Közös inkluzív fizetési élmény, ezt imádom, ezt a kifejezést. Egyébként nyilván nagyobb piacokon, mint például az Egyesült Államok, ennek van releváns célcsoportja. Európában, ezen belül Magyarországon szerinted mikor találkozhatunk ilyen szolgáltatásokkal, vagy van-e egy általán nyitottság ilyenek bevezetésére?
Nem vagyok nagyon jártas az európai helyzetben, viszont ebben az esetben például pont egy termináról volt szó, amit bármelyik szolgáltató, bármelyik magyar bank be tudna hozni, hogyha szeretne. Lényegében nem sok akadályozza meg, nem sok tényező akadályozza meg azt, hogy ilyenek is eljöjjenek Magyarországra. Vehetünk mondjuk olyan projektet is, mint például a kínai WeBank-i, amely a teljes mobilbanki alkalmazását átszabta, annak érhetőben, hogy hozzáférhetőbb legyen. Az alkalmazáson belüli navigációt arcfelismerő funkció segíti, hangalapú utasításkészlet és rezgésjelzés. Ezek mind támogatják mesterséges intelligenciával, ahogy a felhasználók még jobban el tudjanak igazodni az alkalmazáson belül. Emellett gyenge minőségű képekből is azonosítani tudja az ügyfeleket, hozzáférés biztosítva a mobilbankhoz. Őket azért említettem meg, mert a WeBank a forráskódjának, a mobilbanki forráskódjának egy részét meg is osztotta, hogy mások is tudják használni ezt a kódot, és adott esetben ezeket a funkciókat valahogy be tudják építeni a saját mobilbanki alkalmazásukba, teljesen ingyenesen egyébként, és ezzel segítve az általános ügyfélkörét minden országnak.
Kisebbségekre való ráerősítésben tényleg óriási szerepe van a fintechnek, és a neobankok pedig egyfajta forradalmat hozhatnak a bankolásban.
Abszolút. Tehát vannak emberek, akik még mindig kihívó bankoknak hívják ezeket. Ez egy kicsit már megdőlt, ugyanis egy tavalyi adat szerint 294 neobankból talán 19 volt csak nyereséges. Viszont még mindig ott van a lehetőség, hogy a nem nyereséges bankok vagy profitra fordítsák a működésüket, vagy pedig felvásárolja őket egy másik pénzügyi szolgáltató, és akkor továbbra is élni tudnak az általuk egyébként hasznos és szofisztikáltan lefejlesztett szolgáltatások. Éppen ezért a neobankok mindenképpen disztruktívak, vagyis egyfajta kreatív rombolást hoztak el a pénzügyi szektorba. Lerombolták a régi ódivatú megoldásokat és praktikákat, és újabb standardeket hoztak be, és ezekkel az új standardekkel jöttek az új megoldások, jöttek az új szemléletek, figyelni kell mindenféle kisebbségre, nemi egyenlőségre, hozzáférhetőségre, és mint mondtam, legrosszabb esetben, hogyha saját lábán nem tud megállni egy ilyen szolgáltató, remélhetőleg felvásárolják, és ezek a megoldások tovább tudnak élni.
Igen, említetted, hogy a saját lábán lábán nem tud megélni. De valószínűleg ehhez az is kell, hogy meglegyen a megfelelő réteg, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat. Akkor ezek szerint nem alakult még ki az a széles, tudatos célcsoport, akikhez szólnak ezek a neobankok?
Igen, tehát alapvetően ezek a szolgáltatók, akikről beszélünk, nem feltétlenül az első számú bankjai az embereknek, viszont a különböző kisegítő funkcióikkal, különböző kommunikációs praktikáikkal egy nagyon szolid, nagyon erős másodlagos banki szolgáltatók lehetnek, vagy pénzügyi szolgáltatók. Ugye nem mindig beszéltünk banki engedéllyel rendelkező szolgáltatókról, de igen, itt az is kell még, hogy több év legyen, amíg lehet marketingelni, ahogy szóról-szóra terjedjen mondjuk egy neobanknak a tevékenysége, minél több emberhez eljusson. De alapvetően ezek értéket teremtenek nagyon gyakran, és talán abban kéne még nekik segítség, hogy fenntartható üzleti modellt alakítsanak ki. Ugye fenntarthatóság alatt nem mindig környezetvédelemre gondolunk, hanem arra is, hogy egy reális és, hát, hogy mondjam, egészséges fejlődést is meg tudjon ütni mondjuk egy cég, és tudjon profitot termelni, ne pedig mondjuk befektetőknek a folyamatos támogatására szoruljon.
Egy idő után álljon a saját lábára, és legyen prosperáló. Ez minden vállalkozással kapcsolatban elvárható egy ponton túl.
Abszolút, csak itt a fintech szektorban sokaknak elfejtettek szólni erről. De hogyha mondjuk még egy nagy potenciállal rendelkező neobankot megemlíthetek, az a Majority lenne. Ez egy nagyon széles réteget próbál kiszolgálni. A bevándorlókat, a vendégmunkásokat az Egyesült Államokban. Tehát a Majority, neve magyarra lefordítva, többség. Igazából rájátszanak arra, hogy a kisebbségeket próbálják kiszolgálni. Ugye az Egyesült Államokba nagyon sok ember jön külföldről, egy szebb jövő, egy szebb élet reményében. A Majority pedig nekik segít digitális bankszámlát nyitni és hozzá kártyát igényelni. Nem igényel társadalombiztosítási azonosítót, Social Security Numbert, amit a legtöbb bank viszont igényel. Így óriási tömegeket tud bevonni, és amint bevonja őket, tud különböző képzésekkel nekik támogatást nyújtani, és olyan területeken is segíteni, mint például a nemzetközi utalások. Sok vendégmunkás ugye szeretne a hazájába az otthon maradt családtagjainak pénzt küldeni, csak ez lehet körülményes, költséges, hosszú ideig tart. Majority ebben ezt segít áthidalni. Pont úgy, mint mondjuk a Remitly vagy a World Remit, amik akár készpénzbe, akár bankszámlára is tudnak így pénzt küldeni gyorsan és költséghatékonyan. És lényegében a Majority-vel azt látjuk, hogy lehet üzletileg is kifizetődő az, hogyha egy réteget próbál megcélozni valaki. Ebben az esetben a bevándorlók, a vendégmunkások rétege az egy óriási ügyfélbázis lehet.
Elképesztően nemzetköziek voltunk ma, körbeutaztuk az egész világot, és érintettünk szinte minden kisebbséget.
Igen, igen.